Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, a másik oldalon Rostás Tibor technikus kollégámat, aki segíti most is a műsoromat. A műsorral kapcsolatos észrevételeiket elektronikus levélben elküldhetik a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. És hát a mai vendégem ismételten, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ilyen gyorsan meghívásomat, dr. Békési Marianne, pszichiáter, neurológus, főorvosasszony. Örülök, hogy ismételten itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást. És szeretettel üdvözlök mindenkit, aki ma reggel hallgatja az adásunkat.
Azért is hívtalak ilyen gyorsan, mert a korábbi műsorunk, ami május 31-én hangzott el itt a Mária Rádió műsorában, ugyanígy reggel, utána nagyon sok észrevételt kaptam elektronikus levélbe is, telefonon is, és sürgették, hogy ismételten hívjalak, hogy tudjuk folytatni azt a beszélgetést, amit elkezdtünk. Hogyha egy pár szóval összefoglalnád, hogy mi is volt ez a fő gondolat, ami mentén elkezdtünk beszélgetni, és hát ugye most ennek a folytatását fogjuk a rádióban megtenni.
Köszönöm szépen a bizalmat. Az előző, ugye én neurológus és pszichiáter vagyok, immáron 40 éve, és most jelenleg egy mozgásszervi rehabilitációs osztályon dolgozom, amit nagyon-nagyon szeretek, mert hogy itt még inkább holisztikusabb szemlélettel lehet a betegeken segíteni. És az első témánk az tulajdonképpen a fájdalomhoz kapcsolódott, hiszen a legtöbb beteg, aki idejön, az mozgásszervi fájdalommal jön az osztályunkra, és arról beszélgettünk, hogy mi lehet az oka, hogy ez a fájdalom sokkal erősebb, mint ami az elváltozásból megtapasztalható, vagy elvárható. És hát rögtön a bevezetőben elmondtuk, hogy az egyik ilyen tényező lehet a neuropátiás fájdalom, ami egy speciális idegrendszer által létrejött elváltozás, ami fölerősíti a fájdalmat, és ennek a leggyakoribb oka a diabétesz. Erről beszélgettünk, és fölmerült ugye a másik nagyon-nagyon fontos tényező, a depresszió. És azt gondolom, hogy most inkább erről beszéljünk.
Igen, csak ahogy így elmondtad a előző műsor rövid összefoglalját, ezért két olyan szót is, szakmai szót elmondtál, amit én azt gondolom, egy picit fejtsünk ki. Az egyik az, hogy azt mondtad, hogy az az osztály, ahol te dolgozol, meg a te szemléletedben egy holisztikus kezelés van, hogy mit is jelent ez a holisztikus, hogy aki nem is ismeri így az egészségügyi szakszavakat, hogy tudjuk, hogy mi ez.
Elnézést az idegen szóért, de úgy sokat gondolkodtam, hogy lehet ezt kifejezni, hogy nagyon fontos, hogy a beteget egy egész egységes emberként lássuk, és testileg, lelkileg próbáljunk segíteni. Sajnos úgy érzem, hogy sokszor az orvostudomány annyira specializálódik, hiszen annyira mélyülnek az egyes szakterületek, hogy mindenki csak külön valakinek a fülét vagy a lábát kezeli, és nem egybe az embert, holott a betegségek is általában az egész embert érintik, és a betegségnek lelki következménye is lehet, illetve a lelki betegség is megjelenhet testi tünetekben.
Igen, köszönöm szépen, így már szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy az az osztály, ahol te vagy, illetve te azt képviseled, hogy az embert egységesen, testileg, lelkileg, sőt, ugye szellemileg is, tehát fontos, mert ugye majd a depresszió kapcsán nyilván beszélünk ma is nagyon sok mindenről. Illetve említetted ezt a neuropátiát, hosszan nem kérlek, hogy most fejj ki, csak azért mondjunk egy pár szót, hogy mi is ez a tünet együttes, miről is szól, mert ugye elhangzott itt a elmúlt adásban is, meg most is itt a te bevezetődben.
Ez azt jelenti röviden, hogy egyrészt abban az esetben, ha a fájdalom nagyon sokáig fönnáll, akkor kvázi rögzül, és sokkal nehezebben kezelhető, sokszor egyszerű fájdalomcsillapítókkal nem javítható a fájdalom. Másrészt pedig akkor áll föl ilyen állapot, hogyha valamilyen anyagcsere befolyásolja az idegsejtek szerkezetét. Ilyen elsősorban, vagy a leggyakoribb módon a diabétesz, de lehet alkoholizmus is, vagy más anyagcserebetegség. Amit én gyakran látok még egyébként, az a felszívódási zavar, tehát bélbetegségeknél nagyon gyakori.
Jó, hát akkor szerintem most már nekiugorhatunk annak a fő témának, amit most célul tűztünk ki, hogy a depresszió tüneteiről, hatásairól beszélnénk az egyénre, a családra, hogyan lehet felismerni, illetve hogyan lehet megelőzni, segíteni a kezelésben a családtagjainknak, vagy saját magunknak. Kezdjük onnan, hogy mi is ez a depresszió? Mit nevezünk annak? Mert hétköznapi értelemben is szoktuk mondani, hogy jaj, de depressziós vagy. De hogy mit is értetek ti a saját szakterületeteken ez alatt, hogy na, hogy valaki depressziós?
A depresszió az egy hangulatzavar. Tudjuk azt, hogy a hangulat az egy nagyon fontos meghatározó az életünkben, tehát az szabja meg a hogy létünket, a világhoz való viszonyulásunkat, és a reakcióinkat is. Kicsit olyan, mint az időjárás, hogy változékony is, és különböző légnyomási viszonyokkal bármi kialakulhat.
Hát most aztán van időjárás,
igen, na, akkor
hol ilyen, hol olyan.
Nyilván van egy olyan része, ami teljesen normális, hogy van egy olyan változékonyság, de ez lehet kóros is. Túlságosan nagy ingadozások lehetnek, vagy pedig csak egy irányba, főleg egy irányba lefelé egy hangulati beszűkülés, elsivárosodás, nyomott hangulat. Azt kell tudni, hogy nagyon fontos, hogy a depresszió viszont már nem csak egy hangulatváltozás, hanem nagyon sok minden más területet is érint, tehát magatartászavar, érzelmi reakciók, készségváltozása, a közérzet, talán ami a legfontosabb, a gondolkodási változás, amiről majd később remélem tudok részletesebben beszélni. Azon kívül vegetatív funkciók is változnak, tehát például az alvás vagy az étvágy, ami mind a két irányban való változás jelenthet depressziót. Tehát akárha nincsen étvágyunk, vagy akár túl sokat eszünk, és ugyanígy az alvás is, hogy a túl sok alvás, vagy a nem alvás, az is jelezheti ennek a betegségnek a fönnállását. A szociális kapcsolatok is beszűkülnek, és nyilván munkahelyen vagy a családban a feladatainknak se tudunk depresszió esetén megfelelni, tehát ez abszolút mindent érint sajnos.
Tehát ez is egy komplex tünet együttes, érinti a testet, a lelket, a teljesítményt, a kapcsolatokat, tehát ugye erre se lehet azt mondani, hogy egy síkú.
Igen, és nagyon fontos, hogy sokszor a depresszió nem, mint ahogy mondtam is, hogy nem elsősorban hangulatzavar, hogy nem is így jelentkezik, hanem lehetséges, és főleg időskorban van ez, hogy a kisebb elváltozások sokkal nagyobb fájdalomként jelennek meg, és lehet, hogy ez a fájdalom, a nagyon nehezen kezelhető fájdalom az egyetlen, esetleg egyetlen tünete a depressziónak. Persze, ha mélyebben váskálódunk, akkor sok minden föltűnik, tehát feltűnhet akár a meglassult viselkedés, akár a hangszínváltozás. Tehát ha egy régi ismerősünk telefonon bejelentkezik, akkor ha egy picit odafigyelünk rá, akkor a hangszín megváltozásából már lehet megérezni, hogy a másik ember milyen állapotban van. Amint említettem, hogy a gondolkodásunk megváltozik. Úgy hívják ezt, hogy kognitív torzulások jönnek létre. Tehát ez olyan, hogy valaki csak a negatív dolgokat veszi észre, ami maga körül van. önkényesen olyan következtetéseket von le, ami nem úgy van. Tehát például...
Téves és negatív.
Igen, például valakinek kicsit rossz hangulata van a környezetében, az rögtön saját magára vonatkoztatja, hogy a őt már nem szeretik, vagy nem fogadják el, vagy valamit hibázott. Nagyon kiemel olyan dolgokat, amik negatívak a környezetéből, holott valószínűleg ugyanannyi pozitív és negatív dolog történik körülötte, de ő mégiscsak azt a negatívat látja
és
meg.
És azt nagyítja föl.
És azt fölnagyítja. Igen, észre se veszi a pozitívat, vagy hogyha fölhívjuk rá a figyelmét, akkor még minimalizálja is, hogy jaj, hát ez nem is érdekes, hogy én ezt meg tudtam csinálni, de hát én olyan gyenge vagyok már.
És ez általában a saját állapotára vonatkozik, az, hogy gyenge vagyok, nem tudom megcsinálni, tehát saját magára, vagy a másokra, a környezetére, vagy is és minden.
Is. Igen, is, de... Hát, hogyha a saját magára vonatkozik, főleg az talán még veszélyesebb, hiszen önmagát leértékeli, az állapotát túlságosan rossznak ítéli meg, túlságosan elkeserítőnek, és ez még lejjebb viszi. Tehát ez egy körforgás, ami egyre beljebb és beljebb viszi, és hát, hogyha valaki rosszul ítéli meg a maga helyzetét, akkor boldogtalanabbá válik, akkor nem olyan barátságos a többiekkel, tehát a kapcsolata is romlanak, ha a kapcsolatai romlanak, akkor még inkább
beszűkül,
csak magával zárkózik, igen. És beszűkül, tehát...
Tehát ez egy ilyen, mint egy ilyen ördögi kör, igen. És húzza lefele tulajdonképpen.
Így van.
Van kapcsolat például az iskolai végzettség és a depresszió között? Lehet, van valami tanulmány, mert ugye lehetnek az embernek ilyen saját megfigyelései, de azért egy reprezentatív kutatás azért az adhat esetleg valami tempontot.
Nemrégiben olvastam, de nem egy új tanulmány, Kopp Mária vezetésével történt, hogy, és nagyon megdöbbentett, hogy azt úgy köztudott, hogy körülbelül 13% a depresszió előfordulása, ami azt jelenti minden tizedik ember, de azt döbbentett meg, hogy akinek nincsen meg a 8 elemie, ott 40%-ba fordul elő, a 8 elemit végzettek közt 22%-ban, az érettségizetteknél már 8%-ban csak, és felsőfokú végzettségűeknél 4%-ban. Talán ez is azt mutatja, hogy a gondolkodási tényezőknek mennyire nagy szerepe van. Egyrészt, másrészt fölhívja ez a figyelmet arra, hogy mennyire fontos erről beszélni, és mennyire fontos arról is beszélni, hogyha bekerülünk egy negatív körbe, akkor egy picit talán a gondolkodásunkkal is, tehát figyeljünk a saját gondolkodásunkra, vagy a környezetünk figyeljen arra, aki depressziós, és segítsen ennek a megváltoztatására is, mert nagyon sokat segíthet.
Mielőtt tovább mennénk ebbe a témakörbe, egy picit zenélnénk, hogy egy kicsit ezt a nehéz témát oldjuk, de a zene után akkor folytatjuk a beszélgetést.
Szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek zárva, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andrea vagyok, önök az Otthon a Családban című műsort hallják, és vendégem dr. Békési Marianne, pszichiáter, neurológus főorvos asszony, és a mai műsorban a depresszió témaköréről beszélünk, hogy milyen tünetei vannak. A szívet melengető zene után visszatérünk a témánkhoz, és azt kérdezném, Marian, hogy itt a depresszió kapcsán már itt több mindent említettél, milyen típusai vannak, milyen fajtái vannak, mert ugye én azért azt gondolom, hogy ahány ember, annyiféle megjelenése lehet egy-egy betegségnek, de azért mégis gondolom, hogy az orvostudomány ezeket valamilyen szinten csoportosította.
Igen, sokféle csoportosítás van. Talán én most egy olyan régebbit mondanék inkább, ami nem a legmodernebb kódok szerint felel meg, viszont kicsit kézzel foghatóbb, hogy vannak a tulajdonképpen genetikai alapon, tehát örökléses alapon megjelenő formák, amik nagyon súlyos betegség formájában jelentkeznek. Ezek elérhetik a pszichotikus, tehát elmebetegségi szintet is. Lehet ez csak visszatérő depresszió, vagy pedig az úgynevezett bipoláris, tehát mániákodepresszíva, tehát mániás, fölpörgött szakaszok és súlyos depressziós állapotok váltakoznak egymással. Ezek a formák korábbi életkorban jelentkeznek, tehát fiatalkorban esetleg.
Tehát már lehet látni,
igen,
fiatalon.
Igen, előfordulhat olyan, hogy valaki depresszív személyiség, tehát egész életében ilyen kicsit lehangolt, az élet energiái is csökkentebbek. Ez személyiségtípus, nyilván egy ilyen ember könnyebben lesz aztán betegség szinten depressziós, és hát régen elkülönítettek egy olyat, hogy neurotikus depresszió, ami egy kicsit ilyen enyhébb forma, azt jelölték, akinek vagy gyerekkori sérülések talaján, tehát nem tudom, rossz családi helyzet, vagy árva maradt, tehát ilyen komoly gyerekkori sérülések talaján alakult ki, vagy pedig olyan stressz hatásokra, amik alapján kialakult a depresszió. Na most itt azért meg kell említeni azt, hogy a stressz az nem minden
esetben. Ezt akartam mondani, hogy azért stressz van.
Igen, tehát, hogy azért az mindenkinek van, igen. És nem feltétlenül kell depresszív módon reagálni. Nagy veszteségek is lehetnek, természetes olyankor a lehangoltság, de ennek nem kell betegségszintet elérni. Súlyos, ott előbb ugye szó volt az elmebetegség szintről, az a depressziónál azt jelenti, hogy valaki ténylegesen ki se tud kelni az ágyból. Tehát fekszik, és nincsen ereje fölkelni, és ami fontos talán a felismeréséhez, hogyha valakinél ennek napszaki ingadozását is látjuk, tehát azt, hogy reggel, hát nem tud fölkelni, annyira fáradt, de azért estére valahogy összeszedi magát, és akkor egy-két dolgot mégiscsak el tud intézni, ott gondolni kell arra, hogy ez egy, igen, ez egy depresszió, és itt még lehet, hogy ilyen, nem mondom azt, hogy nagyon, nagyon mély betegség szintű, de azért gondolni kell valamiféle biológiai változásra is, ami azért fontos, mert ilyen esetben egyértelmű, elsődleges a gyógyszeres kezelés.
Ami még szeretnék kérdezni, hogy így a kor előre haladtával, mondjuk időskorban van-e esetleg, tehát van-e a mondjuk az életkornak szerepe így depresszió esetében?
Igen, én tehát ez a nagy depressziók azok kevésbé jelentkeznek későbbi életkorba, viszont régen erre egy külön fogalom is van, amit én nagyon szeretek, és sokszor emlegetek, hogy involúciós depresszió, tehát már így a leszállószág ágban történő depresszió, mert ilyenkor hormonális változások vannak, életkörülményeinkben komoly változások vannak, például valaki nyugdíjba megy, az egy vesztesség, a családtagokat vesztünk el, betegségek jelentkeznek, az is vesztesség, hogyha valamilyen betegségünk lesz, és nem tudunk úgy megfelelni a mindennapi dolgainkba, vagy rosszabb lesz a közérzetünk. És ezért én idős betegeknél nagyon-nagyon gyakran látom a depresszió jelenlétét, és azt is látom, hogy ezt nem ismerik föl, nem uh-huh. kezelik, és ezért a betegségből való kilábalás is sokkal nehezebb.
Hát az a helyzet, hogy én mindenképpen szeretném, hogy egy pár szót ejtsünk a védelemről, a megelőzésről, hogy te mit tapasztalsz szakemberként, mert ugye itt már lassan a műsor vége felé járunk, és hogy mondjunk egy pár olyan dolgot itt a hallgatóknak, hogy hogyan tudják megelőzni, mi az, ami segíti azt, hogy ez minél később alakuljon ki, vagy ne alakuljon ki.
Hát amit a gondolkodásról mondtam, azt én nagyon fontosnak Igen. tartom, hogy azért legyen, tehát hogy legyen valamiféle önkontrollunk.
Hát meg, hogy vegyük észre a hozzátartozókon, Igen. hogyha ha mindig csak a negatív irányt látja Igen, a másikba saját Igen. magával kapcsolatot, tehát ez legyen egy jel, amit észreveszünk.
Hát ez a legfontosabb, hogy a környezetünket figyeljük, vegyük észre, hogyha valakinél probléma van. Nagyon fontos, hogy törekedjünk arra, hogy legyenek kapcsolataink, mm. legyenek intim kapcsolataink, nagyobb közösséghez tartozunk, az véd.
Minden közösség véd.
És a legfontosabb tényező, ami véd, az a hit. Hit az életbe.
Az élet értelmében.
Az élet értelmében, igen. Ha Való ez hit. Van, akkor az egy nagy segítség. És ha ilyet észrevesz a hozzátartozó, vagy a baráti körbe valaki, akkor én fontosnak tartanám azt, hogy szakemberhez forduljunk, mert tehát pszichiáterhez, aki főleg idősebb korban, azt hiszem, aki a megfelelő segítséget tudja megadni, és föl tudja mérni az állapot súlyosságát.
Hát meg ugye visszakanyarodunk a műsorunknak az elejéhez, aki holisztikusan, tehát egységként nézi és látja az embert, tehát hogy nem csak gyógyszeres, hanem egyéb lelki támaszt, vagy pszichoterápiás segítséget is ajánl tud nyújtani, hiszen nem biztos, hogy mindig csak egy irányú megtámogatása kell a szenvedő félnek, mert én azt gondolom, hogy szenvednek ezek az emberek, és nagyon a környezetük is nagyon-nagyon szenved, ahogy én a saját szakmai tapasztalatomból tudom és ismerem a helyzetet.
Nagyon szenved a beteg, a környezet is nagyon szenved, rengeteg ilyet látok, hogy nagyon szenved a család, vagy a feleség, vagy a férj mellette, és tényleg azt gondolom, hogy a holisztikus szemlélet, vagy az egységes szemlélet, és a pszichoterápiás, tehát a lelki segítségnyújtás az ugyanolyan fontos, illetve egyben kell történnie a gyógyszeres kezeléssel. Azt gondolom, hogy nagyon sokan a gyógyszert ellenzik, de meggyorsítja a gyógyulást, és nagy segítséget nyújt. És ha hiszünk abban, hogy ez az agynak valami elváltozása, akkor még inkább igaz ez.
Nagyon szépen köszönöm, Maria, hogy megint a vendégem voltál, itt voltál. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hasznosat hallottunk, és fontos dolgokról beszéltünk. Én szeretnélek majd még invitálni, valószínűleg az őszi időszakban ismételten foglak kérni, hogy gyere és beszélgessünk ezekről a fontos témákról. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andrea voltam.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallották.